Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Hein Péter, a Század Vég Gazdaságkutató ZRT igazgatóságának elnöke. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Meglehetősen nagy zavar volt a sajtóban, amikor az intézetet bemutatták, olvastam, hogy fideszes, jobboldali, konzervatív, meg független. Külön-külön mindegyiket. Melyik?
Hát, én azt mondom, hogy hiteles először is. Ugye az elemzések azok szerintem mindig függetlennek kell lenni a párthozzáállástól, vagy ideológiai nézetektől függetlenül, viszont azt azért látni kell, hogy akik megalapították, azoknak a világnézete az szerintem nem titok, tehát mindannyian mondjuk konzervatívak vagyunk a magunk részéről. Ezt a mondjuk ideológia, ebben az ideológiában hiszünk, de én azt gondolom, hogy az elemzés vagy a szakmaiságban ez mondjuk nem kell átjönnie, tehát nem leszünk pártkatonák, én a magam részéről soha nem is voltam, nem is hiszem, hogy leszek. Nyilvánvalóan ez egy értékrendet jelent, tehát a Század Vég Gazdaságkutató az, hogy konzervatív emberek, ez egy konzervatív értékrendet képviselő emberek alapították, ez azt jelenti, hogy ilyen mondjuk, ha a gazdaság filozófiát nézzük, akkor nem liberális, nem szociáldemokrata, nem neoliberális, hanem ez egy konzervatív gazdaságpolitikai mondjuk műhely lehet a jövőben.
Miben ismerszik meg egy konzervatív gazdaságpolitikai műhelynek a hitvallása ahhoz képest, amit az elmúlt mondjuk 8 vagy 20 évben láttunk, és amiről vitatkoztunk, hogy ez most milyen neoliberális, szocialista, stb. Stb. Milyen a konzervatív?
Hát szerintem az egyik legfontosabb különbség az az, hogy halakat kell adni az embereknek, nem halat kell adni, hanem meg kell tanítani halászni, illetve halgazdálkodásra.
Nem ezt mondták a liberálisok?
Hát én nem láttam ezt, hogy ezt mondták volna. A másik meg az, hogy közösségekben gondolkodik. A konzervatív ember az közösségekben gondolkozik, és nem egyénben. Ugye a liberális emberek, ez az individuális. Most ez egy jelentős különbség. Ebből adódóan végül is a kvázi a család, a közösségek, kis közösségek, ugye azok nagyon fontos egységek. Tehát ezt figyelembe kell venni. Nem. Ugye rossz szó ez, hogy én abban hiszek, hogy olyan versenyt kell létrehozni, tehát nem hiszek a piacnak a mindenek fölöttiségében, és azt hiszem a konzervativizmus sem hisz abban. Erős, de kicsi államban hiszünk, ellentétben a liberális gondolkodásmóddal, amelyik egyébként alapvetően csak azt mondja, hogy kicsi állam, de nem mondja azt, hogy nagyon erős legyen. Tehát igazából az államnak van szabályzó feladata, versenyt ki kell kényszeríteni, mert a piacnak az a törvényszerűsége, hogy mindig monopóliumra vagy törekszik, ebből adódóan a versenyt megpróbálja végül is kiküszöbölni, mert ugye egy vállalat számára az a legjobb, ha nincs versenyhelyzet és monopól profitra tesz szert, viszont az államnak ezt ki kell kényszeríteni, és igenis vannak olyan területek, ahol a magánszektor az nem tud hatékonyan részt venni, mert egyszerűen nem hajlandó oda erőforrásokat allokálni, mert azt mondja, hogy nem lát rövid távon vagy középtávon profit lehetőséget, csak nagyon hosszú távon, ameddig az ő kitekintési horizontja azért már nem ér el.
Az államnak, mint szabályozónak kell erősnek lennie, vagy mint résztvevőnek is erősnek kell lennie, mert ezen is van vita?
Én azt gondolom, hogy az államnak, mint szabályozónak kell erősnek lennie. Bizonyos területeken, mint résztvevő is meg kell, hogy jelenjen. Elsősorban ott, ahol a piac ezt nem képes ellátni, és ott az államnak meg kell jelennie, mert valakinek ugye el kell látni azokat a funkciókat, nem mondhatjuk azt, hogy mondjuk a adott esetben akár a szociálisan rászorulókra, ugye azt mondjuk, hogy a piac nem tudja megoldani, nem akar vele valakinek foglalkoznia kell vele, és meg kell erősíteni ugye az alapvető platoni alap államfunkciókat, ami Magyarországon ugye nem létezik. Tehát ugye az államot, amikor létrehozták, és ugye kitalálták, ők az egyik az volt, hogy biztonság legyen, ugye jog és közbiztonságnak a kialakítása, a védelem, ami Magyarországon egyébként nincsen, tehát az állam ahol a leggyengébb, ugye védelem, jogbiztonság, közbiztonságba, ezekre egyáltalán nem költ az ország, miközben...
Mert azért, bocsánat, van rendőrségünk. A bűnözőket általában elfogják Magyarországot. Azt nem vitatom, hogy vannak olyan területek az országban, ahol ezt az ott lakók kevésbé érzik erősnek, de az nem túl szélsőséges kijelentés azt mondani, hogy Magyarországon nincs közbiztonság?
Én nem mondom azt, most azt, hogy szélsőséges, azt, hogy nincs közbiztonság, inkább annak mondanám, hogy jogérvényesítés az rendkívül alacsony szintű, és mondjuk a közbiztonságra költött összegeknek a nagysága regionális vagy európai átlagban alacsony, és ugye ez ebből adódóan, hogy ez lenne az egyik alapfunkció, erre nem költünk, nem beszélve egyébként a honvédelemről, ahol szintén Magyarország rendkívül keveset költ. A másik szerintem, ami szintén fontos, szerintem a konzervatív ember az a humán tőkében gondolkozik. Tehát társadalmi tőke, humán tőke. Ugye liberális ember, meg a szociáldemokrata ember az a materiális javakban gondolkozik, a konzervatív ember az a szellemi kérdésekben és a szellembe, ugye épp testben, épp lélek. Ugye ez azt jelenti, hogy igenis, aminek nincsen prompt üzleti haszna, például az egészségünknek, ugye nincs azonnal mérhető üzleti haszna, de az, hogy végül is valaki egészséges, az feltételezhetően egyébként jobban végzi a munkáját, többet tud dolgozni, hatékonyabban. Ennek végül is van üzleti haszna, indirekt módon. Mi hiszünk ebben, mint mondjuk, aki a konzervatív ideológiában hisz.
De ezt egy konzervatív ideológiát valló állam hogyan tudja megvalósítani az épp testben, épp lélek?
Én azt gondolom, hogy prioritásokat kell felállítani a magyar államnak, hogy mire költ. Az egyik legfontosabb az, hogy prioritásai legyenek. Feladott prioritásokat kell felállítani, erre kell dönteni. És Stumpf István szokta egyébként a Század végnek az egyik alapítója mondani, hogy el kell dönteni, hogy mik a fontos állami feladatok. Ez valóban fontos, és egyébként közgazdaságilag is fontos. Tehát anélkül nem lehet előre menni, hogy nem tudjuk, hogy mire költjük a szűkös erőforrásainkat.
Hogy kanyarodjak még egy mondat erejéig vissza. Egy korábbi mondatához azt mondja, hogy a piac nem mindenható. Ön piacon dolgozott eddig. Sikeres befektetési alapkezelő volt. Miért gondolta, hogy egy ennél hát elvontabb területre kell átjönnie a kutatásba, meg a prognózis adásba?
Nem teljesen jöttem át, én ugyanúgy ma is befektetőként működöm, mint kockázatőke befektetőként. Most ebből adódóan vagyonkezelési tanácsadást is folytatok, igaz, nem Magyarországon, meg nem magyar égisze alatt, de van ugyanilyen érdekeltségem, és azt gondolom, hogy emellett engem érdekel az elmélet, de szerintem az elméletet a gyakorlattal össze kell kapcsolni. Hosszú távon szerintem a befektetésben is azok lesznek a sikeresek, nem egy-két évről beszélek, hanem mondjuk 10-20 éves távon, akinek megvan a megfelelő elméleti tudása. Ez nem azt jelenti, hogy egy-két évig valaki nem lehet nagyon sikeres vagy sikertelen, de mondjuk 10-20 éves időintervallumban nézve az elméleti tudás az igenis fontos, és szerintem az elmélethez a gyakorlat az elválaszthatatlan. A piaci tapasztalatra szükség van, mert tudni kell azt, hogy a piac hogy reagál bizonyos dolgokra. Nem lehet azt mondani, hogy valaki egy elzárt szobában matematikai modellek alapján kidolgoz valamit, és utána megpróbálja ezt megvalósítani, és avval fog szembesülni, hogy az emberi, ez egy kicsit másképp működik, meg az emberi pszichológia. Tehát a kettőt szerintem elegyíteni kell, és látni kell, hogy ennek lehet szerintem hosszú távon megfelelő létjogosultsága. Ha megnézzük egyébként szerintem a történelem talán legsikeresebb elméleti közgazdászát, ugye a legnagyobb hatásot, ugye Keynes volt, aki egyébként a világ egyik leghíresebb befektetője volt a saját korában.
És ön is össze fogja tudni egyeztetni a monopóliumra törő piaci énjét a szabályozó államot óhajtó énjével? Saját magát is kívánja korlátozni?
Én szerintem kell. Tehát az embernek meg kell próbálnia szétválasztani ugye a saját szempontjait, de nyilvánvalóan ugye ez egy örök konfliktus, amit az államnak egyébként igen komolyan kezelnie kell, és be kell avatkozni ezekbe a folyamatokba. Szerintem nem lehet azt mondani. Ezért kell szerintem egyébként a gazdasági életet a államtól szétválasztani. Én nem vagyok nagyon híve annak, hogy a gazdasági életnek a különböző prominens szereplői azok megpróbálnak ugye a állami pozíciók tömkelegét ugye elfoglalni, mert ebből hosszú távon és közben nem számolják föl egyébként a gazdasági érdekeltségeiket. Egyszerűen azért, mert ez nem szül jó vért, mert nyilvánvalóan oda fognak figyelni a saját üzletékre. Tudjuk, Magyarország nem az Egyesült Államok, ahol mondjuk egy Hank Paulson, az amerikai pénzügyminiszter, előző amerikai pénzügyminiszter, ő az üzleti érdekeltségeit felszámolta és betette egy transzba, és nem foglalkozott vele, miközben ő pénzügyminiszter volt. Magyarország sajnos ugye az elmúlt 8 év az nem erre nyújtott példát, hanem arra nyújtott példát, hogy akinek üzleti érdekeltség volt, és bement az államba valamilyen miniszteri pozícióba, ez ugyanúgy foglalkozott vele, és különböző biznisz tevékenységeket folytatott.
Gondolja, hogy ehhez muszáj bemenni formálisan az államba, hogy az üzleti világ tudja az érdekeit jól képviselni? Nem elég támogatni megfelelő pártokat? Ha lehet, akkor mindjárt többet is, mert fene tudja, hogy alakul a választás?
Nem tudom. Biztos, hogy valami miatt ez alakult ki, hogy az üzletemberek ugye bemennek a adott kormányba. Én nem tudom, hogy miért alakult ez ki az elmúlt mondjuk 8 évnek a gyakorlata, hogy mit tudom én, pénzügyi, vagy bármilyen informatikai, vagy akár kádgyárosok.
Gyurcsány Ferenc ugye másra bízta a cége irányítását abban az időszakban. Elégtelen megoldás volt? Csak hogy tisztázzuk ezt a kérdést.
Hát legalább nem azt mondom, hogy elégtelen megoldás volt, ugye egy trustba helyezte, vagy végül is ugye egy vagyonkezelésbe adta lényegében, de hát ugye ott is fölmerültek ugye ezek a magyar villamosművekkel kapcsolatban, hogy túl olcsón vette az áramot, ilyenkor erre kétszeresen is oda kell figyelni. Tehát sajnos azt látni kell, hogyha az ember egy ilyet bevállal, akkor tényleg áldozatot kell hoznia, mert a közvéleménynek a tolerancia küszöbe az jóval lejjebb van ilyen esetekben, mint amúgy egy normális üzletemberrel szemben lenne.
Családi gazdaságokat is számolják föl a politikusok, hogyha megnyernek egy mandátumot a parlamentbe?
Én azt gondolom, hogy ez azért más, tehát volument azért figyelni kell, tehát szerintem ez nem arról szólt, tehát ha valaki nagy vagy óriás vállalkozó, mondjuk ilyen 10-20 milliárdos nagyvállalkozókról beszélünk, mondjuk 100 millió dolláros nagyságrend fölött. Szerintem akkor kell erre odafigyelni. Nyilván minden a méretnek is a kérdése. Tehát én azt gondolom, hogy egy családi, vagy kis, vagy középvállalkozás, ahol évente bizonyos nagyságrendig van csak az árbevétel, amire nem igazából tőle fog függeni, hogy ő mit tesz, attól se nem jobb, se nem rosszabb lesz, mert a bizonyos nagy döntéseknek nincsen hatása. Azt gondolom, hogy ilyen esetekben szerintem nem célszerű ezt mondjuk bevezetni ilyen korlátozás, sőt értelmetlen.
Viszont állami pályázatokon, ha egy mód van rá, addig ne induljon a cége? Mert hát az emberek erre ugranak.
Hát igen, ez erre is lehet, hogy oda kell figyelni. Nem, mondom, ezek szerintem már az a kérdést veti föl, hogy ugye mennyit, persze meg kell hozni egy határt, hogy akkor mennyit pályázhat, miért ne pályázhatna. Ugye Magyarország ugye az EU pályázatok ország, ugyanúgy egész Kelet-Európában ugyanez van. Ha egy családi gazdaság mondjuk bármilyen, vagy egy vállalkozó pályázatot nyújt be, és mondjuk teljesen normális módon mondjuk a 10 000 nyertes között van, akkor az belefér. De az nyilvánvalóan nehezebben fér bele, hogy az ő esetében mondjuk, ha mit tudom én, teljesen kiemelt pályázatban eredményes ilyen szerepel. Tehát ez már egy kicsit azt mondom, az én általam vett mondjuk tolerancia küszöb fölött van.
Május 10-e utára ígéri az intézet az első kutatását, ez egy leltár lesz. Honnan fogják hozzá tudni az adatokat? Amikor mindenki azt mondja ellenzékben, hogy nem lehet tudni az adatokat.
Hát egyrészt ez azért egy elég, mondjuk azt mondom, hogy mi nem leltárt mondunk, mi egy monitoring jelentésről beszélünk, ami nem konkrét a leltárt jelent, tehát nem az, hogy egy tényfeltáró bizottság, mi arra vállalkozunk, hogy azt szeretnénk megnézni, hogy mi az, ami ide vezetett, mi a magyar gazdaság problémáinak a gyökere, és majd mit kellene kezelni.
Ebben lehet újat mondani?
Én azt gondolom, hogy lehet újat mondani, és fogunk is bizonyos dolgokba újat mondani. Ezeket mondjuk föl kell tárni. Nyilván el kell mondani azt, hogy a államháztartásnak milyen a valós állapota. Azt gondolom, hogy ez pontosan valóban nem tudjuk látni. Nagyságrendekről tudunk beszélni. Vannak valóban olyan aknák, amiket ma nem lehet pontosan megállapítani. Én egyébként azt mondom, hogy rövid távon egy mondjuk megállapítani, hogy milyen állapotban a költségvetés, az legalább másfél hónap munkába fog terni bármilyen új kormánynak, de még azt is merem állítani, hogy az igazi, a mondjuk a teljes tényfeltárás, az valószínűleg ennél jóval hosszabb időt vesz igénybe, meg kéne nézni az összes a garanciállományokat, ugye több ezer milliárdnyi garanciállomány, hogy amögött a fedezetek, vagy egyáltalán, hogy milyen lehívás lesz a garanciákba az állam által biztosított, vagy állami bankok által biztosított mondjuk hitelkiáramlást, hogy a hiteleknek a visszafizetése milyen valószínűségű, minden ilyesmit ugye
fel kell mérni. A második forduló hétfőjétől számítva. Nézi ezt az időpontot, tehát azért itt egy
kormány... Nem. Amikor a kormány föláll, hát ugye a második forduló hétfőjétől, ugye körülbelül még egy olyan 3 hét, amíg a kormány föl fog állni. Én azt gondolom, hogy arra egy másfél hónap alatt lehet valamilyen közbűső állapotot fölmérni, tehát én olyan június végére tartom ezt reálisnak, és azt mondom, hogy makrogazdasági szempontból, úgynevezett makrotrendekből lehet mondani bizonyos dolgokat, bizonyos többleti információkat ma is lehet látni az államháztartás folyamataiból. Elég mélyen bele kell nézni, különböző jelentéseket tételszerűen át kell olvasni, és sajnos egyébként az van, hogy ugye a kisbetűs részben van elrejtve minden érdekesség. Ugye a Nemzeti Bank inflációs jelentését is ugye az ember fölbontja, vagy a pénzügyi stabilitási jelentés, vagy a költségvetési tanácsnak a jelentését úgy mélyen átnézi, és nem csak ezeket a headline számokat nézi, akkor kiderül, hogy az, amit a Nemzeti Bank és a költségvetési tanács 4,2 körül lát, az azért valójában, amit ők mondanak, ugye a mondatok mélyéből őnálok is olyan 4,5 körüli hiány jön elő. Na most szerintem ennél a helyzet egyébként rosszabb.
7,5?
Én ugye azt hiszem talán 3 hónappal ezelőtt tavaly november, most már 4 hónappal ezelőtt november végén írtam egy cikket az Indexen, és azt mondtam, hogy 7% lesz a hiány minimum az idejében, 4,5 plusz 2,5% konszolidáció, akkor ugye mindenki megtámadott ezzel, és azt mondták, hogy hát ez nem így van. Majd ugye a Nemzeti Bank közvetlen utána kijött egy inflációs riport, amiben azt mondta, hogy 2,7% az a konszolidációs igény. Először mindenki azt mondta, hogy hát nem, 3,8 vagy lejjebb lesz az idei hiány, akkora tartalékok vannak, majd ugye folyamatosan kibukott a rendszerből, hogy a adóbevételek nem fognak teljesülni. A következő tétel, ami ki fog derülni, az az, hogy a kiadások nem teljesülnek, mert a kiadásokban most is van túlfutás, úgy, hogy a költségvetés, illetve a pénzügyminiszternek a nyomására egy csomó számlát ugye nem fogadnak be, ugye visszatartják a kifizetéseket, ez majd ugye júniusban várható, hogy ezeknek a számláknak a befogadása. Így is látszik, ma már ugye 4,5 az biztosan meg lesz. Én azt gondolom, hogy egy további jelentős, legalább 0,4%-os költségvetés kiadás oldali elszállás van, ami látszik a fűnyírő elvú megtakarításból, ami vissza fog jönni. Ebből adódóan ma már világosan látszik, minden elemző ezt mondja, hogy 4,9, már csak a pénzügyminisztérium nem is tudom, hogy milyen okok miatt mond 3,8-at, hogy tartható. Én azt mondom, hogy lehet ilyeneket mondani, de ez a kicsit, hát én a butaság kategóriájába tartom, hogy ezt állandóan valaki bizonygatja, már senki nem hisz nekik.
Tehát a piac sem hiszi el. Ha minden elemző tudja, hogy a kormányhivatalos prognózisa nem fog teljesülni, akkor a következő kormánynak nem lehet erre valamilyen módon készülnie? Vagy meg van kötve a keze, amíg a konkrét papírokat nem látja?
Hát azt gondolom, hogy azért ameddig a konkrét papírokat nem látják, addig mit tud tenni? Tehát eleve ugye nincsen felhatalmazása, semmit nem tud tenni. Felhatalmazása akkor van, amikor ugye kinevezik a kormányt, mindenki hivatalba lép, elkezdődik az, hogy az emberek ugye kinevezték, és bekérik az adatokat, és elkezdik átnézni a hivatalos papírokat, mert az azért egészen más, ami kvázi titkosított vagy nem titkosított módon, ugye a pénzügyminisztérium ugye megkap, vagy a gazdasági minisztérium fejlesztési ügynökség, és más az, amit ugye publikus adatokban látunk. Tehát akár nagyon egyszerű dolgot, kedvenc témám, tavaly a jövedéki adó, ugye előzetesen én elmondtam, hogy a jövedéki adót azt tavalyra ugye 20-30 milliárddal nagyobb lesz, az az idei évben ugye hiányozni fog, mert ugye ez előkészletezés van. Először ugye le lettem műjézve, jó néhány elemzőtársammal együtt, és azt mondták, hogy hát ez nem így van, majd kiderült persze, hogy ez így van. De ez ugye idő, ameddig kiderült. Tehát a probléma az egész rendszerben az az, hogy mindig később derül ki. Tehát meg kellene azt valószínűleg ez szerintem normális, hogy a kormányzat, a mindenkori kormányzat az jóval több információ birtokában van, és ugye sajnálatos módon az is kialakult Magyarországon, hogy az információt azt megpróbálják bizonyos tekintetben titkolni, vagy eltakarni. Ez egyébként Görögországban is így volt. Ugye ott 6,7%-ot mondott az előző kormányzat a tavalyi hiányra, aztán azt megemelték 12%-ra, először 9-re, aztán 12-7-re, majd a legutóbbi adatban már 12-9-ről beszélnek, mert ugye szép lassan ugye kiderült a turpisság, amit az előző...
2006-ból látjuk ennek a történetét Magyarországról is, nem?
Hát azért más 2006-ban, mert 2006-ban a turpisság az már előre látható volt. Azt nem szabad elfelejteni, hogy Görögországban az elemzők, nem volt olyan elemző, aki 13%-os hiányt mondott volna tavaly a görögökre 2009 tavaszán. Na most Magyarországon azért 2005 év végén voltak olyan elemzők, akik 10% vagy a fölötti hiányt mondtak már. A Nemzeti Bank is többször jelezte ezt, hogy óriási deficit lett. Ugye Szapári György emlékezünk arra, hogy elutazott Brüsszelbe, és ugye fölvetette az autópályaügyeket, ami 2,5%-os elmozdulás volt. Voltak valóban olyan kutatóintézetek, akik azt mondták, hogy de 5,5% lesz a hiány, de azért akkor látszódott, hogy mekkora probléma van. Egyébként még annál is nagyobb lett, mert 10%-nál az úgynevezett hiány az 11,5 fölött lett volna, nem lettek volna intézkedések 2006 második felében. Most a mostani helyzet szerintem annyiban más, hogy lehet látni bizonyos eltéréseket, lehet látni azt, hogy mennyivel lesz nagyobb a hiány nagyjából, de azért nyilvánvalóan egy csomó olyan tétel van, amit nem tudunk. Tehát nem lehet tudni azt, hogy mekkora lesz. Én mondok egy nagyon egyszerű tételt, amit abszolút mérhetetlen, és ez nyilván függ az árfolyamtól, a sterilizációs költségektől, az, hogy mennyi lesz a Nemzeti Banknak a vesztesége. Tavaly nyáron először mindenki azt mondta, hogy nem is foglalkozott senkivel, majd néhány közgazdász elemző ugye fölvetette ezt, hogy ebből probléma lehet, amennyiben az árfolyam 2009 végén ugyanolyan vagy erősebb, mint a 2008 évvégi árfolyamszint, akkor ugye a Nemzeti Banknak nagyobb vesztesége keletkezik, ugye ezt 3 évre osztjuk szét. Most az idei év az ugyanolyan problémás, mert hogyha az árfolyam idén évvégén erősebb, mint év elején, akkor jövőre egy hatalmas deficit fog keletkezni, ami a Nemzeti Banknál ugye a sterilizációs költségek miatt, és ez meg fog jelenni majd 11-ben, 12-ben, 13-ban is, tehát az elkövetkezendő években és a jövő év is. Tehát
de ez nagyságrendileg a hiányon látszani fog?
Hát ez az a probléma, hogy a jelenlegi költségvetési számokból az látszik az idei évben ugye egy ilyen 0,2% jön például csak az MNB-ből, a jelenlegi árfolyamszintek mellett egyébként már egy 0,3%-os többletdeficit keletkezik az én általam mondott 4,9 fölött a jövő évben, ez még egy 0,4%, majd 2012-ben még egy 0,5%, majd 2013-ban ez akár a GDP 1%-ának megfelelő többletdeficit is lehet. Tehát csak a Nemzeti Banknak a sterilizációs költségekből fakadóan keletkező vesztesége egy 4 éves időintervallumban 1,000 milliárd forintos nagyságrend is lehet, ami a GDP 2%, és ez nincsen benne a jelenlegi költségvetési tervekben. Egyáltalán nem tervezett vele a kormány, ami azt gondolom, hogy felelőtlenség.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Hein Péter, a Század Végigazdaságkutató ZRT igazgatóságának elnöke, az Aréna vendége.